Köszöntöm kedves nézőinket, olvasóinkat, hallgatóinkat. Önök a Klasszis Podcast következő adását látják. Már megszokhatták az elmúlt időszakban, az év korábbi részében, hónapjaiban, hogy az ING Bank vezető makrogazdasági elemzőjével, Virovácz Péterrel beszélgetünk, de most ugye láthatóan Pétert elkísérte egyik kollégája, Turay Ádám, ő a Treasury értékesítési vezetője az ING-nek. Köszöntelek titeket!
És köszöntünk, és a
hallgatókat
is. És köszönöm természetesen, hogy elfogadtátok a meghívást és a beszélgetést. Hát ugye megszokhattuk azt, ezt most az Ádámnak is mondjuk, bár mondom, látod az eddigi felvételeket, hogy mindig az aktuális témákat beszéljük át a Péterrel, és mindig megbeszéljük, hogy miről fogunk majd beszélni, és aztán olyan gyorsan változik Magyarországon a helyzet, hogy mindig átírja a forgatókönyvet, a történés. Azért most van egy olyan időpont, ami nagyon közel van, október 5-én reggel 9 órakor kezdtük el ezt a beszélgetést, ez nagyon fontos mindig, ugye, mondani, hogy az EU források ügye az ugye úgy áll, hogy július közepén a kormány még Varga Judit, akkor még igazságügyi miniszter elküldött egy hát ilyen reformcsomagot, kvázi igazságügyi reformcsomagot a brüsszeli Európai Bizottságon, és 90 napot kapott arra a brüsszeli bizottság, hogy válaszoljon erre. Hát ez ugye nagyjából ilyen október közepe fele fog lejárni. És az a kérdés, hogy most jelen pillanatban mit tudunk mondani, mi a helyzet az EU források ügyében, itt most két héttel a határidő lejárt előtt, melyikötök kezdik?
De egyszerűsítve, hogy lesz-e pénz, vagy nem lesz.
Lesz-e pénz, vagy nem.
Igen, igen.
Én azt gondolom, és szerintem erről beszélgettünk korábban, hogy pénz az lesz, csak most megint van egy kis homok ebbe a homokszem, ebbe a gépezetbe. Ugye nagyon fontos azt tudni, hogy ez a 90 nap, ez egy ilyen sakkóra-szerű 90 nap. Ami azt jelenti, hogy bár ugye kiküldtük július közepén ezt a riportot lényegében, ami az igazságügyi reformról szól, az Európai Bizottság bármikor megállíthatja, lenyomhatja ezt a 90 napos órát, hogyha kérdése van, valamiféle tisztázó dolgot szeretne feltenni, tisztázó kérdést. És ez meg is történt. Tehát szeptember 25 vagy 26-án, most a vita van, hogy melyik napot kell éppen a stopnak, vagy az óra lenyomásnak számítani. Lényeg, hogy szeptember vége felé a bizottság 9 darab kérdést feltett, technikai kérdéseket a kormánynak, vagyis megállt az óra. Ez azt jelenti, hogy az eredetileg október közepi határidő, az már nem október közepi határidő, az valami határidő, attól függően, hogy a kormány mikor válaszol, addig nem indul újra az óra, míg a kormány ki nem küldi ugye a válaszokat. Viszont ami jó hír, hogyha kimegy a válasz, akkor újraindul ez az óra, és már csak 3 hét maradt rajta. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket a technikai kérdéseket sikerül megválaszolni, akkor én azt gondolom, hogy látjuk majd, nem csak mi nyilván ügyfelek is, mindenki tapasztalja majd azt, hogy valamiféle pozitív hírfolyam elkezd áramolni az uniós források kapcsán is, mintha már ez meg is kezdődött volna. Ugye rádióban úgy hallottam, hogy egy mértékadó lap, szerintem nevezzük néven a Financial Times, lehozta a hírt.
Sokszor a hír megelőzi.
Ha megjeltem, hogy nem külföldi lapot mondasz.
Igen, a Financial Times lehozta, hogy igazándiból nagyjából már meg lehet a megállapodás, nagyon közel van. Nagyon nem tévedünk, tényleg 3 hét maradt hátra, olyan nagyon sok mindent ezzel már nem lehet kezdeni, technikai kérdéseket tettek föl, de nyilván ettől ez még nem azt jelenti, hogy tejjel mézzel folyó Kánaán. Tehát elfogadják, de csak egy része lesz a forrásoknak felszabadítva, amihez el lehet kezdeni számlákat küldeni, amit 60 napon belül fizet ki majd a bizottság, vagyis maga a pénzárom, hát nagyon jó esetben idén év végén, de leginkább januárban érkezhet, de a piacok számára, az ügyfelek számára szerintem az a fontos üzenet, hogy lesz megállapodás, és ha lesz megállapodás, ez egy dolgot nagyon markásan befolyásol, a kockázati prémiumot. És ugye ezt láttuk a forint árfolyamában.
Bocsánat, még ne szaladjunk annyira előre, még gyorsan ezt tisztázzuk. Ugye az elmúlt napokban azt lehetett olvasni, hát aztán nem tudom, mértékadó vagy nem mértékadó lapokból, hogy az viszont az előleg igénylésekben Magyarország most lista vezetőit az Európai Unióban. Tehát mi már elkezdtük kvázi elkölteni azt a pénzt, amit majd meg fogunk kapni, ugye ennek az a lényege, csak úgy mondjuk az olvasóknak, hogy ha nem jön meg az uniós pénz, a költségvetés, akkor is ezt ki fogja majd fizetni, tehát csak ugye akkor nekünk kell kifizetni adófizetőknek. Tehát,
igen, itt ugye finanszírozási kérdés
igen,
van,
igen.
Deficit kérdés abból a szempontból nincsen, hogy ugye a Maastrichti szám az ezt nem befolyásolja, ez a fajta elszámolás. Úgyhogy...
Tehát ez is kvázi azért egy ilyen bíztatóként megpróbálunk mindenbe belakaszkodni, hogy valami kis pozitív dolgot, hogy a kormány abba bízik, hogy ezek a technikai feltételek, most nem akkor, hogy ezt a 9-et mondjuk végigsoroljuk, de ezek tényleg olyan technikai, hogy nem tudom én nekem, hogy ha elmegy az autószerelő és 3-4 technikai kérdésem van, akkor valószínűleg azt mondja, hogy fél óra majd gyere vissza, és akkor megvan. Tehát, hogy ha ezek tényleg technikaiak, akkor miért nincs meg mondjuk most egy hét telt el, vagy már?
Ugye ezért jogászoknak kell dolgozni rajta. Aha. Én azt gondolom, hogy ezért ezt töviről hegyire át kell regni.
Tehát nem kell pontosan. Új törvényt módosítani?
Egyelőre úgy néz ki, hogy ez nem erről szól, itt inkább ilyen tisztázó kérdés, hogy ez tényleg azt jelenti a gyakorlatban, hogyha ezt így van leírva, magyarul, angolul, nem tudom. Tehát, hogy itt sokkal inkább arról szól az egész, hogy most ha belegondolsz, a bizalom alapvetően elveszett. És ez nagyon sok szempontból látható a magyar kormány kapcsán, hogy a külföldiek vagy a partnerek azért már inkább bizonyítékot szeretnének látni. És tök jó, megvan egy reformcsomag, örülünk neki. De bizonyítékkel, garanciák kellenek, és valamiféle olyan technikai segítség nyújtása úgy tetszik, ami alapján azt tudja mondani az Európai Bizottság, hogy oké, akkor ez volt a ti gyakorlati vállalásotok, és én ezt látom visszatükröződni az elmúlt 2-3 hónap alapján, vagy éppen nem. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy azért, mert most megszületik egy megállapodás, azért, mert elkezd mondjuk folyni a pénz Magyarország irányába, ezt bármikor meg lehet állítani. Tehát, hogyha szabálytalanság van, akkor szerintem az Európai Bizottság nem lesz rest megállítani megint a pénzfolyamot. Szóval ez nem arról szól, hogy most egyszer teljesítünk valamit, és akkor hátradőlünk, ha bár kizsi.
Bárcsak ott tartanák.
De azért hetek kérdése.
Én erre a bizalom elveszett dologra azért, hogy csatlakozok rá, én azért ennyire nem lennék kritikus. Nyilván ezt lehet optimista módon, meg kevésbé optimista módon felfogni, de hogyha megnézed az elmúlt egy évnek a kibocsátásait Magyarország szempontjából kötvény oldalon. Hogy a piac hogyan fogadta ezt, hogy a forint egyébként, ahhoz képest, hogy egyébként hol van a dollár, az elmúlt pár hét, vagy az elmúlt másfél hét nagyjából arról szól, hogy a dollár az veszettő vágtázik. Ehhez képest a forint egyébként nem is teljesít annyira rosszul. Egy évvel ezelőtt ilyenkor szerintem mindenki ilyen bőven 400 fölötti árfolyam mellett halálra aggódta magát, beleértve egyébként magamat is. Tehát ennyire nem lenne kritikus azzal kapcsolatban, hogy a bizalom az elveszett.
420-szal számoltak ki ugye a benzinárakat.
Hát ugye általában nagyon sok vállalat egyébként jóval 400 igen. fölötti árfolyammal tervezte az idei évet. Nekem nagyon érdekes ennek az EU források lesz, nem lesz kérdésnek a dinamikája. Tulajdonképpen egy éve beszélünk erről, hogy lesz, nem lesz. Az év közepén mindenki nagyon várt, hogy akkor ez meg fog történni hamarosan, és el lesz döntve az, hogy kapunk pénzt. Aztán azt mondtuk, hogy ez decemberig talán megvalósulhat. Most arról beszélgetünk, hogy hát lesz pénz, de valószínűleg idén már nem tudunk ebből lehívni. Tehát ez megint egy ilyen játék, amiben húzzuk az időt.
Sőt, az uniós választások igányítólag, tehát június.
Meg most szóba hoztuk a lengyel választásoknak a kérdését, hogy milyen érdekes, hogy pont a lengyel választások utára tudna ez esni, amire az Európai Bizottság nyilván azt mondja, hogy ez egy teljesen véletlen egybeesés és semmiféle összefüggés.
És ez jogos, mert ugye Magyarország küldte ki pont július közepén a válaszokat, és onnan számolódik a 90 nap. Nyilván itt már egy politikai narratíva az mindenképpen játszik.
Ez az, ami nekem nagyon szemet szúrt, hogy a legtöbb dologgal a Péterrel egyet szoktunk abban érteni, hogy az ilyen sokat hangoztatott kérdések, azok valahol a nap végén politikai termékek. Uh-huh. És én úgy érzem egy kicsit, hogy ez az EU forrás nyilván bízva abban, hogy lesz, mert ennek az országnak, abban élünk, nagyon nem tenne jót, ha nem lenne. De valahol ennek az EU forrásnak a kérdése is egyfajta politikai termékké vált, aminek a végén majd el lehet mondani, hogy végül is sikeresen zártuk, mert jó eséllyel lett pénz, vagy előbb-utóbb kapunk. Én nekem az a megértésem, vagy megérésem, hogyha ez annyira határozott kritikából adódó bizalomvesztés lenne, hogy nem kapunk pénzt, akkor ez már meg kellett volna, hogy történjen, és ki kellett volna mondani azt, hogy nem fogunk pénzt kapni.
Jó, de hát az uniónak is az az érdeke, hogy megkapjuk a pénzt.
Éppen ezért igen. vagyok bizakodó abból a szempontból, hogy a bizalom még nem veszett
ezért nem fogják, de ők is elmennek a falig, mi is elmenjünk a falig. Az érdekes kérdés az, hogy viszont a vállalati ügyfelek mit szólnak ez az egész EU forrásszágához. Őket mennyire érinti az egész, mennyire foglalkoztatja őket. Jobban foglalkoztatja, mint mondjuk a magánszemélyeket. vagy máshogy foglalkoztatja, hogyha mondjuk valaki beül a vezérigazgatói székbe reggel, és akkor este hazamegy, aztán teljesen magánemberként más gondol el.
Nem, ez egy nagyon valid kérdés. Egy magánszemély, ahogy mi is sokszor magánszemélyként ülünk a mindennapjainkban, az mint magyar állampolgár érdeklődik az iránt, hogy hogyan fognak a hazai gazdaságnak a mozgatórugói működni, amíg hogyha egy vállalatvezetőként, vagy valamilyen intézményi befektetőként tekintem ezeket az eseményeket, akkor az nagyban meghatározza a jövőképet, és itt a bizalom és a jövőkép az ilyen szempontból nem elválasztható egymástól. Tehát az a fajta visszajelzés, ami érkezik hozzánk az ügyfeleink részéről, ugye nagyon sok ilyen beszélgetésben veszünk részt ügyfelekkel, ahol tulajdonképpen egy asztalnál, mint most mi itt megbeszéljük azt, hogy ki mit gondol arról, ami éppen történik körülötte. Ebben azért nagyon sok aggódalom el szokott hangozni azzal kapcsolatban, hogy vajon hogy fog kinézni a jövő. Ezek a döntések, amik egyik napról a másikra sokszor nem előre vetíthető módon változnak, ezek hogyan fogják meghatározni a tervezhetőséget, hogyan fogják meghatározni azt a makro és sokszor a mikrokörnyezetben működik egy vállalat. Tehát ilyen értelemben igen, az ügyfelek azok sokszor aggódnak és sokszor joggal aggódnak. Aztán utána beszélgetünk róla, és végül is mindenki megpróbálja az aktualitását, vagy az aktuális változást azt valahogy beépíteni a működésébe, és ezzel együtt élni.
De anélkül, hogy bármilyen üzleti titkot sértenénk, az aggodalomon kívül ez aktivitásban is megnyilvánult az elmúlt időszakban?
Én azt szoktam mondani, hogy többféle ügyfél létezik, vannak olyan ügyfelek, akik kevésbé érdeklődnek a piacok, és kevésbé érdeklődnek a piaci mechanizmusok iránt. Ők nyilván ezt érdeklődéssel figyelik, hogy mi történik, és leginkább azon aggódnak, hogy az ő működésükben ez milyen közép- vagy hosszú távú hatást fog gyakorolni. Vannak azok az ügyfelek, akik viszont nagyon szorosan együttműködnek a piaccal, akik ezt nem csak érdeklődve figyelik, hanem részt is szeretnének venni a piaci mozgásoknak a piaci mozgások által generált lehetőségekben, és igen, ilyenkor az aktivitás az jellemzően meg fog nőni. Tehát a tavalyi évben, amikor azért lássuk, hogy az elmúlt, nem tudom, 15-20 évnek talán a legvolatilisebb időszaka volt, nem csak euroforint, hanem sok minden más piaci árfolyam szempontjából, az egy megszokottnál jóval nagyobb üzleti aktivitást eredményezett, én azt gondolom a legtöbb banki treasury életében. Az idei év sem alacsony volatilitást mutat, ha csak az elmúlt pár napot nézzük. Voltak időszakok persze, amikor a volatilitás az alacsonyabb volt, ugye itt a volatilitás alatt azt értjük, amikor nagyon hirtelen, gyorsan, nagy mértékben változik kileng valamilyen eszköznek az árfolyama.
Mi pedig rohanunk az elemzők, hogy mi történt, és aztán...
Igen, ilyenkor ahogy mondtam...
Megrohanunk az események után, és próbáljuk kitalálni.
Igen, az ügyfelek azok alapvetően egyrésztről érdeklődnek, mások viszont várják ezeket a változásokat. Nagyon más a szerepkör, ha csak most a magyar és csak a devizánknak a viselkedését nézzük. Nagyon más a szerepkör, hogyha valakinek vennie kell ezt a devizát, mert importbeszerzés miatt meg kell vásárolni az eurót vagy a dollárt, vagy valamilyen más devizát forintból, és nagyon más a szerepkör, hogyha egyébként el kell adnia a devizát, és forintot kell belőle vennie. Amikor hirtelen kileng az árfolyam, egyébként ez egy érdekes jelenség, hogy elmegyünk mondjuk 400 fölé, akkor alapvetően ez az exportőr szerepkörben lévő vállalati kör, ez élvezi a gyengébb forintot, vagy a gyengébb forintot, hiszen ez egy a alapvető gazdasági folyamatait rövid távon javító tényező, ugyanakkor meg aggodalommal figyeli azt, hogy mi lesz a forinttal.
Hát igen, igen. És ez megnyilvánul abban, hogy most pénzügyileg tudatosabbá is váltak most már a vállalatok? Vagy eleve azok is voltak, csak most jobban figyelnek minden rezdülésre? És...
Ez a pénzügyi tudatosság, ez egy érdekes dolog, egyébként nem csak ebben az országban. Most egy ilyen idestől a 15-20 éve nézzük közelről azt, hogy a magyar vállalati szektor hogyan kezeli a pénzügyi kockázatokat, főleg a piaci kockázatnak a kezelése, hogyan történik. Ebből egy ilyen anekdotikus kedvenc mondatom az, amikor az ember megkérdezi egy bemutatkozó beszélgetésben, hogy hogyan álltok a piaci kockázattal, az árfolyam kockázatot esetleg felezitek, és erre az a adekvált válasz, hogy nem szeretnénk spekulálni. Tehát ebben van egy nagyon erős ellentmondás, és valahol egyébként ez érthető. Tehát, hogyha én egy döntéshozó vagyok, és a piaci folyamatból adódó kockázatot kéne lefedeznem, ezt ugye így szoktuk szakmai műszóval hívni, tehát kiszámíthatóbbá kéne tennem a piaci folyamat változásával adódó gazdálkodást, akkor sokszor azt látjuk, hogy egyszerűbb azt mondani a nap végén, ha nem úgy sikerült, mert az árfolyam nem jól mozgott, hogy a piac rosszul mozgott, és emiatt nekünk veszteségünk keletkezett, mint hogy hoztunk egy döntést X idővel ezelőtt, aminek az eredménye az aktuális piachoz képest egy egyébként mondjuk elszámolt vagy nem elszámolt árfolyam veszteség.
De azt lehet látni egyébként, azt lehet látni, hogy ugye egyre több igény van arra, hogy meg akarják ismerni, hogy mi történik a gazdaságban, hogy milyen mozgatórugók vannak, és mi mit válthat ki. Ugye azért én is most már jó pár éve itt vagyok elemzőként, és ez egyértelműen látszik, hogy folyamatosan egyre nő az igény arra, hogy meg akarják ismerni a folyamatokat, tehát egyre többször keresnek, és nyilván itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk külföldi befektetők, hanem tényleg akár multicégek, akár magyar nagy cégek jönnek, és azt mondják, hogy beszélgessünk arról, hogy mi történik itt akár az uniós forrásokkal, mi mozgatja a forintot, hogy fogunk mondjuk évvégén kinézni. Nyilván ez nagyon fontos számukra tervezési szempontból, és ez a nem mindegy. Ugye itt beszélgethetünk mi infláció letöréséről, de a nap végén az inflációt azt a vállalatok határozzák meg. Ők szabják meg, hogy jövőre milyen áron értékesítik az árukat, a szolgáltatásokat. Nekik vannak költségeik, az egyik ilyen költség az lehet éppen pont az euróforint ingadozása, és ha mondjuk nem fedezik magukat, vagy éppen pont fedezni akarják magukat, és azt mondják, hogy uram, bocsán, lehet, hogy 4-20 lesz megint, mert nem bízok abban, hogy is stabilitás lesz. Kikérje a tanácsunkat, megyünk, beszélgetünk, de a nap végén ő eldönti, hogy elhiszi, nem viszi el, és fél mondjuk annyira attól a volatilitástól, és 4-20-szor árazza mondjuk a termékét. És innentől kezdve küzdhetünk mi az infláció ellen, hogyha ez
zárabás. Amikor azt mondja, hogy a kormány is 4-20-szal számol, akkor ő is megpróbál, tehát valamilyen igazodási pontot próbál találni, de aztán utána látja, hogy meg 3-85-ös szám hangzik el a kormány infón, tehát hogy egy kicsit azért zavarba lehet, és akkor elmegy hozzátok, és azt mondja, hogy légy szíves, mondjátok meg most akkor, hogy mi a tiszta kép, és akkor ilyenkor mit szoktatok mondani?
Erre van egy ilyen bevett,
mindig az igazad.
Van egy bevett mondásunk, hogyha tudnám, akkor nem itt ülnék, de viccet félretéve egyébként azt nyugodtan el lehet mondani, hogy a hazai vállalati szektor, tehát a hazai nagyvállalatok szempontjából szerintem ez a fajta pénzügyi tudatosság, ez rendkívül sokat fejlődött az elmúlt 15-20 évben, különösen a válság óta, most itt a 2008-9-es válságra gondolok. Tehát azóta, ha megnézzük, hogy a hazai nagyvállalati szektorban milyen módon és milyen összetettségű treasury épültek ki, én azt gondolom, hogy ez teljesen azt a nyugat-európai vagy globális képet tükrözi. Sokkal nehezebb a kép, amikor egy multinacionális vállalatnak a hazai pénzügyi vezetője szembesül azzal, hogy neki a döntéseket nem helyben kell meghozni, mert nem hozhatja meg a döntést, hanem valami nagyon távoli, esetleg egy amerikai vagy egy ázsiai treasury központban hozzák. Ezt meg akik sokkal távolabb ülnek a magyar valóságtól, sokkal kevesebb direkt képük és információjuk van arra vonatkozóan, hogy itt mi, és leginkább miért történik. Tehát ott mondjuk egy amerikai pénzügyi döntéshozónak, aki nem csak regionális, mondjuk CI regionális döntéseket hoz, hanem akár globális döntéseket hoz, és van 5 perc arra, hogy egy kelet-közép-európai devizával foglalkozzon, mert egyébként még 30 más devizával kell foglalkoznia, mert annyi országban van jelenléte. Ott sokkal nehezebb ezt a hazai sajátosságot, szerintem elég PC, hogyha így fogalmazzuk meg ezt, hogy hazai sajátosság, ezt átadni.
Most ilyen szempontból... Kérdezem, hogy magyarokat?
Megteszi, és ilyenkor azért, ugye az volt a kérdésed, hogy ez hogyan történik, és hogyan, ilyenkor nagyon sok beszélgetésünk van. Amikor egyébként Péterrel mi azért szoktunk sokat együtt menni, mert ebben van egyfajta szerintem felelősségünk is, hogy az ilyen nemzetközi cégek számára, akik Magyarországon jelen vannak, és azért aktívan hozzá tesznek a GDP-nkhez, azért valamilyen módon segítsünk a valós képnek a megértésében. Én azt gondolom, hogy egyébként egy elég jó renoméja van a Péternek, meg a bankunknak abban, hogy egy ilyen valós, kicsit független jellegű véleményt tudjunk megfogalmazni.
Mindezen egyébként segíthetne az euró bevezetése, nem? És akkor nem kéne ezen. Ezt az 5 perceket el lehetne szűkíteni nullára.
Igen, csak akkor nem biztos, hogy én már itt ülnék.
Ez visszatérő kérdés
szokott lenni. Sokáig
az euró bevezetés egy visszatérő kérdés szokott lenni, de szerintem most csak a Péterem említette a Maastrichti kritériumokat, azért addig meg egy-két feltételnek meg kell felelni.
Hát még jó messze vagyunk.
Igen, beszélgethetünk róla, de nem, a jelenlegi gazdasági környezet az abszolút nem teszi lehetővé, de kétségtelen, hogy itt beszélgetünk a kockázatkezelésről, tehát hogyha belegondolunk, ha eltűnik az árfolyam kockázat a gazdaságból, makrogazdasági szinten ez tök jó. Mikroszinten mondjuk már nem biztos, hogy annyi banki szolgáltatásra szükség lesz.
A szlovákok 2009-ben bevezették az eurót. A szlovák gazdaság szempontjából mennyivel volt ez jó döntés, hogy mennyire igazolja? Mert ők itt vannak a szomszédban, nagyon hasonló a gazdaság.
Tudom, hogy nekik azért ott sok választási lehetőség nem volt.
Meg ez egy örök vitöm. Egy
államcsődő szélén volt.
Tény, de attól függetlenül látunk labor körülmények között egy nagyon közeli, szomszédos, hasonló regionális kitettséggel rendelkező országot, ahol az euróbevezetés már megtörtént.
Na ez a baj, hogy nem labor körülmények között. Mert ugye pont a 8-9-es válságot követő időszakról beszélünk, amikor pont az összes monetáris politika minden egyes országon ugyanabban volt érdekelt, egész egyszerűen valahogy megfogni a válságot, élénkíteni a gazdaságot, és ugye pont az a fajta finom különbség nem jött ki, hogy mi van akkor, ha egy országban, uram, bocsánat, 25%-os az infláció, szintén eurós országban, meg máshol 8%, és akkor most máshogy süllyednek le az inflációs adatok, hogyan kell ezt kezelni kamatemeléssel. Nem véletlen, hogy az Európai Központi Bank, hogy mondjam, szép szakmaisággal teszetosza. Tehát, hogy nyilván, ami a német gazdaság számára jó, az lehet, hogy bedönti az olasz gazdaságot. Tehát ebből a szempontból nagyon nem mindegy, hogy hogyan vannak összedrótozva a gazdasági szöveten hálón keresztül ezek a gazdaságok, és ezért nem tudjuk egyértelműen megállapítani, hogy a szlovén, hogy a szlovák euróbevezetés az valójában most pluszos vagy mínuszos, és mennyire jó példa.
Vagy ott vannak a balti államok, ami húha, hát ez egy külön beszélgetés megérdemel.
Az meg egy talán teljesen másik állatorvosi
ló. Szerintem az is érdekes. De ez tényleg, hogy 27 országból azért 20-ban most már az euró van bevezetve, tehát 7-ben nincs, és ez tényleg egy érdekes. De engem még az is érdekelne, még visszatérve az EU forrásokra, hogy ugye, mikor korábban beszélgettünk, akkor azt mondtuk, hogy most akkor 3,70 körül úgy néz ki, hogy beállt ez az euró árfolyam, ezt szépen elaraszolgatott, most már ilyen 3,90-nel is megállapodna, meg egy kiegyeznénk. De hogy ha az EU források megérkeznének, akkor ez tényleg annyira segíthetne talán ezeket a napi árfolyam mozgásokat, amit említettünk, hogy a 4-5 forintos mozgások azért simán benne vannak egy ilyen átlagos októberi szürke csütörtöki napon is. Ne legyen, csak nem azt mondom, de hogy ez segített tényleg, ha az EU források megjönnek, megnyugtatni mondjuk a befektetőket, a piacokat?
Ugye magát a volatilitást, az, hogy most 5 forintot föllemegyünk, azt nem biztos, hogy megszünteti. Uh-huh. Azt, hogy ezt milyen szintről tesszük, azt azért befolyásolhatja, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy amikor mindig felröppen ez az EU-s bizonytalanság története, azért az adott szintről, az adott euroforint szintről egy ilyen nagyjából 10-15 forintnyi prémium azért hozzáadódott mindig. Tehát én nagyjából azzal kalkulálok, hogyha minden más változatlansága mellett. Egész egyszerűen kijön a pozitív hír, nincsen kérdés, küldetjük a számlát, jön a forrás, tök szuper, és ezt mindenki úgy veszi, hogy nincsen más kockázat, akkor ez a 3,70-3,75-ös euroforint árfolyam, ez nagyjából egy egyensúlyi árfolyam szintnek felel meg, figyelembe jöjjön az inflációs, a tartós, hosszabb távú inflációs különbözetet, a külkereskedelmi termékforgalmat, tehát hogy alapvetően ez egy reális elképzelés lenne. Aztán itt jön be a képbe az, amit beszéltünk, hogy nyilván nem feltétlenül labor körülményes sem, és mindig mi az ING-n és hónapok óta azt várjuk, hogy ez előbb-utóbb az amerikai gazdaság csak összeroppan, csak megtörik az a lendület, majd el kell gondolkodni kamatvágáson, és akkor gyengül a dollár, és itt toljuk hátra az időben ezt a várakozásunkat.
Az EU forrásokkal kapcsolatos várakozásunkat is.
Igen, és ugye pont ezért mondta az ennem, hogy azért, amikor nagyon erős a dollár, ez a feltörekvő piacoknak nagyon nem oké, hiszen nyilván kockázatmentesebb befektetésből lehet több pénzt szerezni.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit a Péter mond. Viszonylag kevés azoknak az eseményeknek a száma, amilyen mondjuk ez az EU forrás kérdés, ami direktben igazándiból nagy és hosszan tartó árfolyam kilengést okozna a forint szempontjából, vagy bármelyik régiós deviza szempontjából. Ezért alapvetően a globális folyamatok határozzák meg azt, hogy az árfolyam hogyan fog mozogni. Amikor nagy kilengést látunk, akkor ezért tegyük mellé, hogyha megnézzük az olajárfolyamát, megnézzük a dollár árfolyamát, akkor az fog kijönni a képből, hogy alapvetően globálisan van egy kockázat kerülő árfolyam kilengést, mondtam, de akkor legyen árfolyam gyengülés, tehát van egy kockázat kerülő hangulat, és ebben a kockázat kerülő, globális kockázat kerülő hangulatban nyilván a feltörekvő devizák, aminek nagyobb a kockázati felára, azok diszpreferáltá válnak, és ilyenkor egy nagyobb tőkekivonás, vagy egy nagyobb piaci bizonytalanság az jobban meghatározza azt, hogy ráfolyam, az gyengül.
És akkor ugyanígy a leggyengébb láncem, az kapja a legnagyobb.
Alapvetően ezeket csomagban nézik egyébként, főleg a nyugati parti amerikai befektetők, azok ritkán szoktak.
Nem azt mondják, hogy
ezt a Pétertől hallottam.
Van csekkorona, lengyel, zloty, magyar forint, román lej, bolgár lej, és akkor na most a magyar forintot
mellett. Ritkán szokott azért az ennyi.
Igen.
Ezt a Pétertől hallottam, és ez nagyon tetszett nekem, hogy amikor egy amerikai befektetőnek tényleg 5 perce van, hogy döntést hozzon arra, hogy egy bizonyos csomagban hogyan fogja ezt kezelni. De óriási pénztömegeket mozgatnak. Ezt innen itthonról szerintem viszonylag nehezen értjük. Tehát kevés az az igazi magyar vonatkozású hír vagy esemény, ami azért olyan nagyon hosszú távon meg tudná határozni az árfolyamnak az alakulását. Nyilván a költségvetési helyzet az alapvetően befolyásolja azt a bizalmat, amiről ezt a beszélgetést elkezdtük. Ilyen szempontból meghatározza azt, hogyha van egy nemzetközi piaci kötvénykibocsátás, akkor arra vonatkozóan milyen jellegű a kereslet, meghatározza azt, hogy egy hitelminősítő hogyan fog nyilatkozni, vagy hogyan változtatja meg a magyar hosszú távú adóssága kapcsolatos kilátásnak a besorolását, és ez ideig óráig természetesen hat az árfolyamra, a mi árfolyamunkra is, de alapvetően a globális kockázatvállalási hajlandóság az, ami meghatározza, hogy ezt a devizát, ezt a régiót, ezzel a kockázati felárral hajlandóak kell venni, vagy inkább azt mondják, hogy most ezt inkább adják.
És akkor ezt kell hozzáhangolni a monetáris politikát nyilván, igen, meg igen, a kamat környezetet, hogy akkor most mekkora többlet kamatot kell tartanunk mondjuk a régiós országokhoz képest, hogyha esetleg egyéni döntésre kerül sor, akkor mégis egy picit jobban preferálják a forintot, és mondjuk a kosárból ne 10%, hanem 20%-ban tartsák forintban a különböző eszközöket, és akkor ez pont támogat annyit a forint árfolyamnak, hogy akkor 3,75-nél mondjuk stabilizálódunk. Tehát, hogy itt tényleg nyilván szoknéha.
Kamat ügyében azért most feszülés van, és például külföldről hogy látják azt, hogy a kormány azt mondja, hogy szeretne 9%-a, mondjuk ki, hát egy számjegyű kamatot akar. Az MNB meg azt mondja, hogy még óvatosabban haladjunk, még várjunk. És ugye itt kormányzati nyomás is van arra, ugye az elmúlt napokban azért hallottunk, hogy legyen 9%, meg ugye most bevezettek ugye egy, vagy ugye október 9-től vezetnek be ugye egy kamatplafont majd. Tehát, hogy ezt is nézegetik azért, gondolom, ez a talán nem 5 percig, majd 5 és fél percig, legalább fél perc erre is elmegy. Ez is egy érdekes kérdés, a másik meg az, hogy a növekedési számainkat hogyan nézik, a költségvetési helyzetünket hogyan nézik. Tehát, hogy azt látják, hogy negyedik negyedébe vagyunk recesszióban, most már nem technikai vagyunk, hanem most már recesszióban vagyunk, hát most már nem. Nem tudom, hogy hogyan fogunk ebből kilábalni, miközben ugye a kormány próbálja ezt a alacsony kamattal kéne a növekedést ösztönözni, ugyanakkor meg ha alacsony a kamat, akkor nő a kereslet, akkor meg az inflációt nem tudjuk leszorítani az egyszámjegyre. Tehát ezt, ami gyönyörűen eddig általában a monetáris hatóságoknak szokott lenni a dolga, most mintha a kormány átvenni egy kicsit ezt a feladatot.
Ugye erre szokták azt mondani, hogy az ülésponton meghatároz az álláspontomat, tehát hogy nyilván azok a minisztériumok, azok alapvetően azért felelnek, hogy a gazdasági összkép rendben legyen. Nyilván nagyon sok helyről azt halljuk, hogy növekedést meg fogyasztást kellene bővíteni, részben erről szól ez az önkéntes hitelplafon is, de ugye a végre nem, ez egyetlen egy dologra vezethető vissza. Az pedig nem más, hogy hogyan van összerakva a magyar adórendszer. A magyar adórendszer úgy van összerakva, hogy igazándiból a fogyasztáshoz kapcsolt adó túlsúlyosak. És itt nem arról beszélünk, hogy 1-2%. Tehát itthon az adóbevételek 53%-a az fogyasztási jellegű adó, Európai Uniós átlag 32%. Tehát óriási a különbség. Vagyis egy fogyasztási típusú sok esetében, ami most van egy megélhetési válság, egy ilyen sok esetében a magyar költségvetés, egyébként emellett a román költségvetés is hasonlóan összerakva, tehát ezek sokkal jobban érzékenyek az ilyen jellegű bevétel kiesésekre, míg szemben mondjuk egy lengyel vagy egy cseh költségvetéssel, adórendszer az teljesen máshogy van hangolva, ők ezért nincsenek akkor a költségvetési bajban, mint a magyar gazdaság. Tehát innentől kezdve érthető a motiváció, hogy miért akar mondjuk az adott kör növekedést élénkíteni, mert hogy alapvetően ebből a csapdából, ebből nem lehet máshogy kikerülni. Tehát lehet bevezetni mindenféle megszorító intézkedéseket, de a nap végén az fogyasztást fog vissza, és ha az megtörténik, akkor az megint a költségvetésre negatívan csatol vissza. Tehát van egy achilles sark ennek a magyar költségvetési rendszernek, vagy magyar adórendszernek, ez a fogyasztási sok. És pont egy ilyenben ülünk, mindenki ez beérthető, hogy...
Ezt halljuk már, nem tudom, 2 évtizede legalább, hogy át kéne alakítani úgy az adóstruktúrát, hogy mondjuk az áfát, mert ugye mondjuk ki, hogy a 27%-os áfa az Európai Unióban a legmagasabb.
Világrekorder.
Illetve, bocsánat, a világban, hát nem is akarok. Tehát, hogy azt lejjebb vinni, és ugyanakkor, amivel állandóan büszkélkedünk, hogy ez a 9%-os társaság és nyereség ad, ez milyen fantasztikus, és jönnek ide a cégek, azt meg kicsit visszavinni, akár mondjuk most hadakozunk a globális minimumadó ellen, ami ugye 15%, tehát, hogy soha nem. Mikor fognak hozzá? Hozzá fognak egyáltalán? Lesz-e olyan időpillanat, amikor hozzá lehetne fogni annak, hogy egy kicsit egészségesebb adórendszert, és akkor nem hosszabb távon nem kerülne mondjuk a költségvetési helyzetbe?
Hagyj adjak egy másik perspektívát hozzá. Oké, alakítsuk át az adórendszert. De mi van akkor, ha jön egy másik jellegű sok? akkor pont annak lesz kitéve. Tehát simán előfordulhat az, hogyha mi rángatjuk az adórendszert, és most nem védeni akarok senkit, de hogy tényleg az, hogyha rángatjuk az adórendszernek a különböző potmétereit, és a következő válság az pont egy tőketípusú válság lesz, akkor mi történik? Akkor pont az abból arra túl hangsúlyos adórendszer fog beborulni. Tehát az eddigi válságokat viszonylag jól kimozogtuk, nagyjából. Most pont egy olyan típusú van, amire ez érzékeny. Ha az ember játszik mondjuk különböző stratégiai játékokkal, vagy ilyen jellegű játékokkal, tudja nagyon, hogy mondjuk egy karaktert, azt úgy lehet felépíteni, hogy nem végtelen számú pontunk van, véges szem, és mindig lesz valamiféle gyenge pontja az adott karakternek. Ugyanez az adórendszer is. Tehát nem lehet mindenre ellenállóvá tenni. Nyilván ki lehet flattelni az egészet, van erre is példa, csak ott meg pont az a fajta, hogy is mondjam, rugalmasság tűnik el a rendszerből, ami képes mondjuk a redistribúciót, az újraosztást támogatni. Tehát minden egyes rendszernek megvan a gyenge pontja. Csúnyán fogalmazva, nekünk ezt dobta a gép, egy ilyen adórendszerünk van, viszont erre kell megtalálni azt a gyógyírt, hogy ebből a válságból ki lehessen mászni. Nyilván lehet ezt szoft eszközökkel csinálni, más kérdés, hogy nyilván a befektetők nem biztos, hogy örülnek, amikor azt látják, hogy ilyen viszonylagos gyors határidővel, de változnak a játékszabályok, azért ez nyilván nem tetszik kiszámíthatóvá a gazdasági
Az intézményrendszernek a kiszámíthatósága az, ami egy befektetői szempontból.
Adórendszert meg kéne, tehát én elfogadom, okay, de hogy ezt a nagyobb kategóriákat azért lehetne finomítani, tehát levinni mondjuk első körben az ÁFA 27-ről, 21-re, 20-ra, nem tudom, tehát átalakítani például az ügyfelek mennyire foglalkoznak ezzel az egész történetet?
Mert adóznak rendesen, ezért foglalkoznak vele.
Ők örülnek a 9%-nak az egyik oldalon, és a másik oldalon meg örülnek a 27-nek is, de mint magánszemélyként meg azt látom, hogy a magánszemélyek meg nem örülnek a 27-nek, bár ők nem is tudják egyébként. Tehát ez a politikai...
Ez inkább a pénzügyi tudatosság kérdése, igen, szerintem, igen. Hogy a magánszemély mi az, amivel szembesül, és mi az, amit
ezért realizál. Ezért nem akarja a kormány az áfát lecsökkenteni, mert azért...
Nem biztos, hogy ez átmen egyébként árcsökkenésbe, ez egy örök vita.
Egyébként láttunk ilyet az 5%-os áfa kapcsán az elmúlt pár évben, de ez most egy nagyon más téma. Vállalati döntéshozói szempontból én azt gondolom, hogy itt a kiszámíthatóság megint, ami a bizalom kulcsa. Tehát, hogyha nekem valamire rendszeresen át kell drótoznom a működésemet, a cashflow-mat, az eredménykimutatásomat, akkor az nem jó, mert az sem a tulajdonosok, sem a pénzügyi menedzsment felé nem tudom megmagyarázni, hogy fél évente miért kell újra húrozni a pénzügyi működést. Tehát ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy most az áfát 25%-nak vagy 27%-nek hívjuk, vagy 9%-nak hívjuk a társasági adót, vagy más mértékűnek, hogyha ez hosszú távon be van égetve a rendszerbe, és ezzel lehet számolni, és ez egy kiszámítható működéshez jól köthető, akkor ez mind rendben van. Most benne vagyunk egy olyan költségvetési problémakörben, amiben én az előző beszédtémára, vagy beszélgetéstémára én azt gondolom, hogy nem ez a megfelelő időpont, amikor el lehet kezdeni nagy vonalakban átalakítani az adórendszert. Fiskális szempontból most azért van mit csinálni azzal is, ami...
Hogy mikor volt az, amikor azt mondtad volna, hogy meg lehetett volna csinálni?
Én azért azt gondolom, hogy
szerintem, mikor...
A Covid előtti időszakban volt egy olyan csendesebb periódus, amikor nem voltak ekkora piaci kilengések, tehát a volatilitás viszonylag alacsony volt, a gazdaság már viszonylag stabil pályán mozgott, nyilván voltak problémák, de felkészülve egy következő lehetséges válságra, amiről akkor még nem lehetett látni, most az egy globális pandémia lesz, vagy egy más, nem tudom, a teljes szállítói láncnak a leállása miatti gazdasági megtorpanás. Ezt akkor nyilván nem lehetett látni, de ez egy ilyen, ugye, a tücsök és a hangja, a Lafontaine óta tudjuk, tipikus problematikája, hogy amikor egy picit stabilizáltuk magunkat, akkor nem biztos, hogy annyira ki kéne költekezni, nem puffert lehetne képezni. Akkor szerintem lehetett volna egy ilyen pontot találni. Nyilván utólag könnyű okosnak lenni erre.
De egyetértek velem, mert 2018 például egy olyan május, emlékeztek, a kétharmados pár győzelem.
Utána talán el lehetett volna kezdeni.
Utána lehetett volna, és mindig ugye az álmos könyvek szerint is azt mondják, hogy egy 4 éves ciklusban mindig az első 2 évben lehet nagyon-nagyon sok minden, a harmadikban már
készülnek engedni.
Tehát ott lehetett volna, és lehetett volna az, hogy akkor még alacsonyak voltak a kamatok, akkor még lehetett volna betartalékolni, nem igazán látható, hogy annyira betartani. Tehát akkor miért nem fogtak hozzá? Én most jelen pillanat, megmondom, 5 évre előre nem látom, hogy mikor lesz
az idő. Hát meg ez a prociklikusság, ez szerintem most nagyon visszaüt.
És ugye mi probléma, bocsánat, igen, hogy, hogy volt egy nagyon nagy puffer tartály, ami viszont kiürült közben. És pont a napokban adta ki a pénzügyminisztérium, vagy volt talán Varga Mihálynak egy megszólalás egy rendezvényen, és elmondta, elbüszkélkedett vele, hogy az áfa rés, tehát az elméletben beszedhető és az egyébként beszedett áfa bevétel közötti különbözet, tehát kvázi a szürke gazdaság, az egy 5%-ra zsugorodott a pénzügyminisztérium számításai szerint. Ez volt 20-valahány százalék. Ez óriási összeg. Ezt, hogyha valóban becsatornáztuk a költségvetésbe, ez egy tök jó hír, csak pont az a fajta többletpénz, az vissza is került ugye a gazdaságba. Nem csökkent annyira lényegében az egyensúlytalanság, a költségvetési egyensúlytalanság, és most futunk neki egy olyan időszaknak, hogy oké, innen már nem tudunk igazándiból erre a tartalékra építeni. Tehát, hogy valóban én is azt mondom, hogy pont az az időszak lehetett volna jó erre.
Ugye volt egy, azt mondtad, hogy kimozogtuk a válságokat. Ha ez most élős betelefonás műsor lenne, akkor eszmetlen sok telefont kapnánk, hogy ezt mozogtuk ki, amikor még mindig 16%-os az infláció, a költségvetés GDP arányos hiánya az már a közel van az éves, azt hiszem most eléggé közel van már ugye az éves.
Most 80%-nál vagyunk, amit a módosított az AKK.
Igen. Az államadósság az nem csökken meg, hanem nőni fog, mivel a GDP ugye csökken, tehát nehezen jön. Na mindegy, szóval szumma-szummáról mindig azt szoktuk a Péterrel, csak neked mondom Ádám, hogy a végén próbálunk azért valami pozitív felütéssel elbúcsúzni a hallgatótól.
Nagyon pozitív volt, azt a bizalom még van.
És egyébként, az még van, igen.
És egyébként nem is voltunk tényleg ahhoz képest negatívak, úgyhogy most bedobtam ezt a betelefonálós részt, de azért mondjuk el azt, hogy mondjuk, ha fél év múlva beszélgetünk, akkor szerintetek hol fog állni ez a magyar gazdaság?
Azon kezdtük, hogy lesz EU forrás, vagy nem lesz EU forrás. Igen. Szerintem fél év múlva pont jól lehet majd erről beszélgetni. Hát ha tudjuk, hogy lesz EU forrás, akkor nyilván a költségvetés egy picit más képet fogunk hosszú távra kivetítve.
Én azt gondolom, hogy ez lesz a kulcsa mindennek. És ugye nagyon sokszor felmerül az, hogy hát adjunk előrejelzést 25-26-ra középtávú tervezés, és erre azt tudom mondani, hogy így nem tudunk. Tehát gyakorlatilag olyan különböző feltételrendszerek mentén kellene dolgoznunk, hogy így mi történik, ha, és akkor minden csupa feltételezés. Itt ebből az első és legfontosabb dominó, aminek el kell dőlnie, ez az uniós forrás kérdése is. Én ebben, megmondom őszintén, még mindig optimista vagyok. Tehát én még mindig azt mondom, hogy meg lesz a megállapodás, felhasználhatóak lesznek a források. Nyilván lesz még vita, nem egy, nem kettő, de hogy már lehet használni annyira a forrásokat, hogy ez elkezdi kikönnyíteni a költségvetést, elkezdi valamennyire a beruházási rátát élénkíteni, és akkor ez tud annyi lökést adni a magyar gazdaságnak, hogy azért 24-ben jobb esetben egy 3-3,5% körüli gazdasági növekedés belefér, ez már segít annyit a költségvetésen. Ha nem lesz uniós forrás, hát utánunk a víz azon, tehát akkor
szerintem az egy más szenárió.
Az egy teljesen más szenárió, ott nehéz lesz. Még lehet, hogy így is lesz növekedés az uniós források hiányába, de hogy ez egy sokkal komolyabban nehezített pálya lesz, az nem kérdés. De itt nem tartunk.
Majdnem ugyanezt mondtad egyébként, nem tudom, 7 hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk, hogy akkor is azt mondtuk, hogy lesz növekedés, ugye akkor éppen Nagymárton 1,5%-os gazdasági növekedési elképzeléseire reflektáltál úgy. Hát most mondjuk azért már, most már ki lehet mondani, hogy az idei
év. Ez egy elveszett év lesz, ez kétségtelen, de a jövő év az jó.
Inflációban meg lesz most az 1-1, hát meg lehet, mert a
majd megkérjük Ádámot, hogy beszélj meg az ügyfelekkel, hogy ne emeljenek annyi
árat. Megkéne, hogy legyenek az ügyfelek. Pont volt a hét elején egy ilyen beszélgetésem, hogy kénytelennek árat emelni. Tehát, hogy nincs, tehát vannak bizonyos szituációk, amikor már olyan módon nem fenntartható ez a helyzet, hogy kénytelennek árat emelni, de ez most egy nagyon messzire vezető dolog, ebben nem menjünk bele. Én erre a 7 hónapra szeretnék visszareflektálni, hogy az idei, tehát a 2023-as ügyfélbeszélgetéseinknek a vállalati oldalon az egyik leginkább visszatérő eleme az volt, hogy az ING miért vár egyébként alapvetően erős forintot ahhoz képest, mint amit év elején gondoltunk volna. A legtöbb vállalat az valahol 400 vagy a fölötti árfolyammal tervezte az idei évet. Tehát azok, akik eladók és nem kötöttek erre árfolyam fedezeti ügyletet, azok most nem jártak olyan jól. Ilyen szempontból pénzügyi eredményük az nem néz ki túl jól. Azok a vállalatok, akiknek venniük kell a devizát, azok viszont élvezik ezt az idei alacsonyabb árfolyamot, mert a tervükhöz képest vélhetően jobban teljesítenek. Tehát felszokott merülni ez a kérdés, hogy mire alapozza a Péter, mint elemző, vagy mire alapozza az ING Research szempontból ezt az erősebb forintot. És eddig az események azok többségében téged igazoltak, ez most nem a reklám helye, de akár az is lehetne persze. Ilyen szempontból, csak hogy pozitív legyen a felütés, én nagyon hiszek abban a narratívában, amit a Pétertől hallok az elmúlt 7 hónapban, mind a mellett, hogy egyébként a jelek azok ilyen tűzjátékként dobálják felénk azt, hogy ez nem biztos, hogy így fog történni.
Nyilván politikai
kockázatok azok nagyon nagyok. És még egy dolgot szeretnék ide behozni, az pedig az idei, az előző sok évi átlagnál jóval nagyobb számú hazai kötvénykibocsátás, ami mindegyik egy nagyon érdekes időben lett időzítve, láthatóan, tudatosan bedobva a piacra, szinte azt mondhatjuk, hogy hirtelen is történt, akár az évelei januári kötvénykibocsátás, ami nagyon nagy összegű hazai kötvénykibocsátás volt, nemzetközi kötvényre gondolok.
Igen.
Ezek egyébként mind nagyon sikeres kötvénykibocsátás volt. Tehát mind a vállalati kötvények szempontjából, mind az államkötvény szempontjából nagyon jól voltak időzítve, és a piaci bizalom, amire építettük ezt a beszélgetést, az láthatóan megvolt, hiszen jelentős túljegyzés mellett sikerült ezeket a kötvénykibocsátásokat végrehajtani. Ez most olyan reklámozóan hangzik, de hogyha szakmailag nézzük, alapvetően még ott van a piaci bizalom és a külföldi befektetői elkötelezettség a magyar gazdaság szempontjából az megvan. Persze megint el lehet kezdeni arról beszélni, hogy mekkora kamat fele, hogy hozzá felára tudom dolgozni.
Most akartam mondani,
és ez mibe fog kerülni, és ez mibe fog kerülni nekünk a fizetőként, ezek teljesen
hagyom. És akkor ezt vetítsük át, hogy mennyire kapjuk meg az uniós források hitel részét, az ilyen 0,5%-os kamat körülbelül?
Hát azért most már emelkedett az európai kamatkövetés, de mondjuk legyen 2%, de ezzel még mindig jó.
6% körül bocsátottunk ugye a kötvényeket, tehát azért, de nem, pozitív, legyünk pozitívak, bizakodjunk abban, hogy meg lesznek az uniós források, hogy nem kell kötvénykibocsátásokból betömködni azokat a lukakat, ami a költségvetés hiány fedezéséhez szükséges. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Péternek is köszönöm, hogy elhoztad az Ádámot, hogy újra eljöttél, és én arra biztatlak, hogy ha időd engedi, akkor máskor is gyere, mert én azt szerintem egy nagyon jó beszélgetés volt. Jó volt ezt egy kicsit a makro-mikro vonalat is így együtt vinni egymás mellett, tehát ezt a részt is megnézni, úgyhogy ha önöknek is tetszett ez a beszélgetés, remélem, ugye még itt az ING-vel fogunk találkozni még október, november, decemberben is, akkor csatlakozzanak, és addig, ha nem tették meg, akkor mindenféleképpen arra biztatom önöket, hogy a klasszis média lapcsoport YouTube csatornáján iratkozzanak fel, és nézzék ezeket a beszélgetéseket. Még egyszer köszönöm a részvételnek, szép napot!